Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Manapság szinte mindennapi jelenség az adatlopás, hiszen az információ lett a legértékesebb tényező a mai világban. Azt is mondhatnánk, hogy ez a 21. század kőolaja, amit bizonyos értelemben könnyebb ellopni. Természetesen mindenki megpróbálja minél jobban megőrizni az adatait, de az egyszerű emberek erőfeszítése már nem elég. Egyedül a mesterséges intelligencia képes meggátolni a tolvajokat. Viszont nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egyes adatoknak pont az a feladata, hogy mindenhol, vagy legalábbis több helyen jelen legyenek. Itt pedig a blokklánc jön képbe, ami nem mellesleg a kriptovaluták hátteréül is szolgál. Valamint még van egy fontos kérdés az adatvédelem tekintetében. Ír-e valamit a privát böngészőablak, vagy a dark web? Ezekre keressük a választ a digitális világban. Témánk: mesterséges intelligencia, blokklánc és dark web. Meghívottunk dr. Ser László marketing szakember, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának adjunktusa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten mesterséges intelligencia, blokkláncok és a dark web. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ismételten eljött a digitális világba. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Én is köszönöm, hogy újra itt lehetek. Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk az előző adásban.
Szerteágazó téma volt, de a központi motivuma a beszélgetésünknek az volt, hogy hogyan lehet az online térben a csalásokat megelőzni, hogy lehet elkerülni az átveréseket. És ennek kapcsán érintettük az ékereskedelem világát, az adatlopást és hasonló területeket.
Az adatlopás kapcsán azt hiszem, hogy a múlt adás során nem kerültek szóba a sütik és a címkék, de ezek is begyűjtenek rólunk különféle adatokat.
Igen, valóban így van, és ez az a terület, amit most már kezdenek az internet felhasználók is érteni, hogy akkor, amikor fellépünk egy weboldalra, és elkezdünk böngészni, akkor ugye számos hasznos dolgot találunk, tehát cserében azért, hogy tartalmat fogyasztunk interneten, cserében azért a szolgáltató, vagyis az, aki a weboldalt fenntartja, az bizonyos technológiákkal adott dolgokat képes rólunk megtudni, viszont még mielőtt paranoidok lennénk, azt azért elmondanám, hogy például az Európai Unióban a GDPR szabályrendszere segítségével ezek nagyon szépen leszabályozott tevékenységek, tehát nem arra kell gondolni, hogy miközben mi egy jó videót nézünk, vagy miközben egy jó cikket olvasunk, aközben a vállalatok kutakodnak a gépünkön, tehát egyáltalán nem erről van szó, hanem sütik, meg tegek, meg hasonló egyéb technológiák segítségével a browserünkön, tehát a böngészőnkön keresztül különféle adatokat rögzíthetnek rólunk, és hát akkor el is mondanám, hogy tulajdonképpen milyen jellegű adatokról van itt szó. Az adatok nagy része abban segít a szolgáltatóknak, tehát a weboldal tulajdonosoknak, hogy jobban megértsék, hogy kik vagyunk, mennyi ideig tartózkodunk a weboldalon, honnan böngészünk, mármint hogy helyileg honnan jelentkezünk be földrajzi szempontból, illetve milyen viselkedéseket végzünk a weboldalon. Azért, mert ez alapján, ha jobban megértik azt, hogy kik az ő hallgatóságuk, nézőközönségük, olvasói rétegük, optimálisabb, jobb weboldalt tudnak készíteni. Tehát végső soron az adatgyűjtés nagy része az a mai napig elsősorban arra koncentrál, hogy megtudjanak a felhasználókról olyan adatokat, amelyek segítségével a szolgáltatásukat jobbá tehetik. Tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy az adatok nem a személyi adatokra vonatkoznak feltétlenül, hanem inkább viselkedési adatokra.
Visszatérve a múlt heti témára, ami ugye az online átverések volt. A régebbi beszélgetéseik során szóba jött a mesterséges intelligencia. Ez a későbbiekben képes lehet arra, hogy kiszűrje a csalásokat, vagy csalási kísérleteket?
A mesterséges intelligenciának már most is nagyon nagy szerepe van a csalások felderítésében, kiszűrésében, megelőzésében, és itt mindjárt példákat is fogok mondani, de össze szeretném foglalni, hogy mesterséges intelligencia alatt ugye azt értjük, és így marketing szakemberként mondom, hogy szolgáltatásként a mesterséges intelligenciát az interneten hogyan használják sokan erre a célra. A mesterséges intelligencia képes egy bizonyos fokú tanulásra, a viselkedése megváltoztatására, tehát tulajdonképpen ugyanolyan programról van szó, ugyanolyan szoftverről van szó, mint bármelyik más szoftver. Az egyetlen nagy különbség az az, hogy képes a saját viselkedését az adatok alapján változtatni, optimalizálni, és ez egy óriási jelentőségű dolog. És egy másik nagyon fontos jelenvonása a mesterséges intelligenciának, hogy a viselkedése automatizálható, tehát nem kell valaki folyton nyomogassa a gombokat ahhoz, hogy egy mesterséges intelligencia alapú program működjön. És ez a két tényező nagyon sokat segíthet olyan jellegű munkákban, amelyek az emberi agy számára már túl bonyolultak. És a bonyolultságot értsük úgy, hogy ha nagyon sok információ van, amelyik élőben jön, tehát valószínűleg mindenki érezte már ezt a mindennapokban, amikor túl sok mindennel kell szembenézni, és úgy érezzük, hogy már nem tudjuk követni, nem tudjuk felfogni azt a sok mindent egyszerre. No, hát a mesterséges intelligencia ebben például ideális. És a csalások felderítése egy nagyon hasonló terület. Nincs annyi ember, nincs annyi szakember, hogy folyamatosan figyeljék az internetet, és szűrjék ki a csalásokat. És jelenleg például az online banking, tehát az internetes bankolás, meg tulajdonképpen szinte minden, ahova felhasználó névvel és jelszóval kell belépjünk, olyan sok ilyen tevékenységet végzünk a mindennapokban. Online tranzakciók, belépünk az e-mailes leveles ládánkba, belépünk a különböző közösségi médiumok felületére, ide lépünk, oda lépünk, gyakorlatilag minden egyes pillanatban a személyes adat valamilyen formában, tehát le kell a rendszer, amelyik a szolgáltatást fenntartja, például a közösségi médium, meg kell győződjön arról, hogy mi vagyunk azok a személyek. És ezt ugye a virtuális térben nehezebb, mert nem úgy működik, hogy látnak minket és meggyőződnek róla. Szóval minden ilyen esetben, amikor meg kell győzni egy rendszert arról, hogy mi vagyunk azok, minden ilyen esetben szükség lenne valakire, aki azt tanúsítja, hogy igen, mi vagyunk azok. És rengeteg ilyen van, ugye több mint 3 milliárd aktív internetfelhasználó van, nagyon sok online banki tranzakció van, rengeteg beloggolás és kiloggolás létezik, és tulajdonképpen emiatt ez nem egy embernek való munka, már régóta. És nyilván minél több ilyen létezik, annál több a csalási lehetőség is, annál több a csalási próbálkozás. Úgyhogy a mesterséges intelligencia épp a csalások elkerülése, megelőzése területén talán azt mondanám, hogy az egyik olyan terület, ahol a leginkább használatos.
Hogyan fog tudni ezt fejlődni, úgy értve a mesterséges intelligencia és ennek a védő része a következő években, évtizedekben nem mennék bele, mert az a technológiai robbanás miatt nagyon távlatinak tűnik.
Az az igazság, hogy kvázi szakemberként, tehát gazdasági szempontból közelítve ehhez a kérdéshez, azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia alapú megoldások nagyon erőteljesen fejlődnek, viszont a minősége egy ilyen szolgáltatásnak alapvetően attól függ, hogy milyen minőségű adatokat adunk a mesterséges intelligenciának. Tulajdonképpen akkor lesz elégedett az a cég, amelyik ezt a technológiát, a mesterséges intelligenciát csalás kiszűrésre használja, hogyha megfelelő adatokat kap a mesterséges intelligencia arra, hogy tanulja meg, hogy mit tekintsen gyanús esetnek, mit tekintsen jellemzően csalásnak, mit tekintsen biztonságos, hiteles viselkedésnek az interneten. Mondok egy példát. Biztos, hogy a rádióhallgatók közül is néhányan már megélték azt az érzést, amikor be voltak lépve az interneten, mondjuk a leveles ládájukba, a Google-nél például, és a Google segítségével számos egyéb szolgáltatást is használtak. Tehát különböző helyeken ugyancsak az e-mail címük segítségével be voltak lépve oda, és a füleik meg voltak nyitva, a böngésző fülekben sok weboldal szimultán szolgáltatást használtak, és egyszer csak kiléptette őket a rendszer. Mindenhol logoutolt és kilépett. És ez például egy olyan helyzet, amikor valahol egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus a rendelkezésére álló adatok alapján valami gyanúsat vél felfedezni, és inkább kiloggoltatja azt a felhasználót, hogy újra győződhessen meg róla, hogy ugyanarról a felhasználóról van-e szó. Ugyanez fennáll, biztos vagyok benne, hogy sokan már megtapasztalták azt is, hogy mondjuk az okostelefonjukra telepített bankolási alkalmazás kiléptette őket, csak úgy, minden szó nélkül, vagy nem engedte be őket bizonyos esetekben. Ez jellemző módon akkor történik meg, amikor a sok adat azt üzeni a mesterséges intelligenciának, amelyik a biztonságért felel, hogy ott valami gyanús mintázat van, és inkább megelőzi azt. De mondok egy extrémebb példát is, ami valószínűleg, hogy most már nálunk is így működik, ugyanakkor meg fenntartom, hogy ezt nem tudhatom, azért, mert valószínűleg, hogy ehhez egy biztonságra szakosodott IT szakembert kellene megkérdezni, de megtörténhet az is, hogy a bankkártyánkat véglegesen letiltják, és ez nem azért kerül letiltásra, mert valaki csalásra akarta használni, hanem azért, mert gyanús lett valamilyen formában az a bankkártya használat, belekerült egy olyan kategóriába, egy ilyen mesterséges intelligencia alapú szoftver működése közben, amelyik azt üzente, hogy itt lehet, hogy valami baj van, nem biztos, hogy baj van, de lehet, hogy valami baj van, és inkább letiltották azt a bankkártyát, sok egyéb bankkártyával együtt. És ez annyira automatizált rendszer, például az Egyesült Államokban számos banknál annyira automatizált, hogy ember nem néz rá, tehát naponta több ezer amerikainak tiltja le a rendszer a bankkártyáját, és a több ezer amerikai közül mondjuk 2-3 esetben valóban csalás történik, viszont inkább letiltja, és azonnal automatikusan postázzák is az újat. Tehát ember nem nyúl hozzá a rendszerhez, gyakorlatilag egy nagy körforgás, gyanús mintázatok alapján számos bankkártya tiltódik le minden nap, és ugyanazoknak a felhasználóknak új bankkártya van kiküldve, még ugyanazon a napon postán. Tehát azt érdemes látni ebben, hogy egy olyan rendszerről van szó, amelyik rendkívül jól skálázható, azt szokták mondani a szakemberek. A skálázhatóság azt jelenti, hogy nagyon sok mindent lehet szimultán végezni, viszonylag kicsi energiabefektetéssel, megbízhatóan. Hogyha ugyanezt emberek kellene végezzék, akkor egy fél országnyi emberre lenne szükség, és valószínűleg, hogy nem tudnák ilyen pontosan végezni ezt a munkát. Úgyhogy a jelentősége óriási, és itt csak két példát mondtam, de számos egyéb példa létezik.
Beszélgettünk az adatokról, és én úgy gondolom, hogy érdemes lenne megemlíteni a blockchaint, avagy a blokkláncot. Ez micsoda, és milyen célt szolgál?
A blokklánc az egy új fejleménynek számít, tulajdonképpen szerintem a közvéleménynek a 2000-es évek végén mutatkozott be a blokklánc szó és a blockchain ugye angolul. Ez tulajdonképpen a bitcoin által vált népszerűvé, a bitcoin mögötti technológia ugyanis a blokklánc technológia. A blokklánc technológiát nyilván ez is egy olyan terület, amelyiket én gazdasági szemszögből fogom itt bemutatni. A technológiai része is nagyon érdekes, és arra valószínűleg, hogy érdemes megszólaltatni valakit, aki informatikus. Viszont gazdasági szempontból, ami látszik, az, hogy a blokklánc technológiának nagy előnye az, hogy nem egy központi helyről futtatott, nem egy központi helyről működtetett rendszerről van szó, hanem nagyon sok személy, nagyon sok gépén, különféle számítógépeken a világon másolatokat képez magáról egy blokklánc, és ezáltal gyakorlatilag elpusztíthatatlanná válik, tehát olyasmi, mint amikor valaki valakinek mond valamit, és azt egy hangszóróba mondja, és az egész település hallja, azután azt nem lehet már megmásítani. Tehát valami hasonló jelenségről van itt is szó. A blokkláncnak ugyanis az egyik nagy előnye pont az, hogy amiatt, hogy nagyon sok gépen szimultán tárolódik a blokklánc, amiatt nem lehet megváltani az igazságot. Tehát míg mondjuk egy szervergépen van valamilyen adat, amit valaki átírhat, és azután már csak az létezik, ez a blokklánc esetén kizárható, vagy legalábbis nagyon nehéz megváltoztatni. Szóval a blokkláncnak a nagy előnye az, hogy egy ilyen elosztott adatbázis, amelyik folyamatosan növekszik, egymáshoz kapcsolható elemekből áll, és eleinte csak puszta adatok lehetett ezekbe az egymáshoz kapcsolható elemekbe befűzni, viszont ma már olyan technológiák is léteznek, például a híres Ethereum, amelyik a második leghíresebb ilyen jellegű technológia, amelyik már kódok, futtatható kódok, tehát számítógépes programok blokkláncba való befűzését is lehetővé teszi, és számos egyéb lehetőség van ezen a területen. Egyesek azt mondják, hogy a blokklánc az egyik olyan technológia, az egyik olyan radikális innováció, amelyik több mint gyökeresen megváltoztatja azt, hogy az adatainkkal bánunk az interneten. Olyan következményei lesznek, amelyeket jelenleg még el sem tudunk képzelni, de hadd mondjak néhányat. Például megtörténhet, hogy nem lesz szükség szerződésekre többet, hogyha a blokklánc technológiát kezdi el használni mondjuk egy országnak jogrendszere. Ugyanis a szerződés, mint forma, kiválthatóvá válik a blokklánc segítségével. Ha egy blokkláncba bekerül egy adásvétel, akkor az ott marad, és annál jobb bizonyíték nem is kell, elpusztíthatatlan tényé válik. Ez ugye, gondoljunk bele, nagyon sok minden megváltoztat, nem pusztán csak azt, hogy egyszerűbb lesz szerződést kötni, hanem nagyon sok munkahely is át fog alakulni emiatt. Gondoljunk az engedélyeztetésekre. Minden engedély másodpercek alatt megszerezhetővé válhat, vagy pedig gyakorlatilag minden olyan jellegű tranzakció, amelyiknél fontos elem, hogy biztonságos legyen, vagy hogy meggyőződjünk arról, hogy akik a felek abban a tranzakcióban, azok a személyek, akikről szó van. Sorolhatnám hosszan, viszont tulajdonképpen ma még a blokklánc technológiának csak egy kis részét használjuk fel, és alapvetően inkább a kriptovaluták, meg az ilyen digitális fizetőeszközök területén látszik, de nehogy azt gondoljuk, hogy csak ennyit jelent a blokklánc, sőt, ez csak egy nagyon kis szelete, úgyhogy azt szoktam mondani a diákjaimnak is, hogy az ő életük során a blokklánc annyira ki fogja nőni magát, és ez szinte elkerülhetetlen, hogy a kriptovalutás része a blokklánc témának, az csak egy nagyon-nagyon-nagyon kis szelet lesz, mondjuk 20 év múlva, 30 év múlva. A 98%-a ennek a témának még ránk vár, hogy gyakorlatba ültessük, hogy új rendszereket építsünk rá, hogy megváltoztassunk mindenféle a társadalomban bevett dolgokat, és blokklánc alapra helyezzük. Szóval nagyon szép jövője van a blokkláncnak, és az egyik olyan technológia, amelyik a 21. században egy sztár technológiává fog válni.
És ennek az átlagemberek örülhetnek? Ugye erről volt szó, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése mindenkinek jó. De mi a helyzet a blokkláncok fejlődésével?
Hát a mesterséges intelligencia fejlődése valóban mindenkinek jó, viszont itt azért hozzá kell tenni, hogy vannak etikai aggályok, illetve a mesterséges intelligencia egy rendkívül erős technológia, és úgy, mint bármilyen erős eszköz, nagyon függ attól is, hogy kinek a kezébe kerül. Hát a blokklánc technológiánál talán ez még kevésbé probléma, mert itt a blokkláncnak a nagy előnye az, hogy egy egyenlőség van azok között, akik egy blokklánc rendszert használnak, tehát nem feltétlenül, vagy attól függ, hogy milyen, de nem feltétlenül van egy központi hatóság, amelyik felügyeli azt. Igaz, tehát a blokklánc technológiánál nyilván hangsúlyozom, attól függ, hogy mire használjuk, de elérhető az, hogy úgy használjuk, hogy ne legyen egy központi hatóság, mondjuk tegyük fel kriptovalutánál egy központi bank, amelyik megszabja a szabályokat, hanem önmagát alakítja a rendszer, a saját egyensúlyi állapotát hozza létre az a blokklánc. Lehet úgy is használni a blokkláncot, hogy legyen egy központi felügyelő szerv, amelyik a szabályokat betartatja azokkal, akik azt a blokklánc rendszert használják. Például az egészségügyben valószínűleg, hogy lesznek ilyenek, igaz, tehát egészségbiztosítások, vagy az egészségügyi szolgáltatásoknak a biztosító pénztár általi kifizetésénél a blokklánc technológia egy tényező lesz, ott pedig természetesen a szabályokat, azokat azok fogják diktálni, akik fenntartják az egészségügyi rendszert, tehát ez természetes. Viszont például a kriptovaluták esetén jellemzően nincsen semmilyen központi ellenőrző szerv, hanem így a láthatatlan kéz, a statisztika törvényei, azok alakítják az egyensúlyi állapotokat.
Beszélgettünk kriptovalutákról, de szerintem mondjuk el azt, hogy ezek micsodák, hogyan lehet őket meghatározni.
Kriptovalutákat tulajdonképpen a digitális valuták közé lehet besorolni. Digitális valuta azt jelenti, hogy fizikai értelemben nem létezik, csak a digitális térben, vagyis nullásokból és egyesekből áll különböző szervereken a világon. Na most a digitális valutáknak egy része a kriptovaluták, ami azt jelenti, hogy blokklánc technológiát használunk fel, amikor létrehozzuk ezeket, és működtetjük ezt a rendszert. És a kriptovaluta az tulajdonképpen attól válik valutává, hogy egy hiteles csereeszköz, és itt hangsúlyozom, vannak szakemberek, akik erre szakosodtak, és nyilván ők sokkal profibb módon meg tudnák ezt mondani, viszont így gazdálkodástani, marketing szemszögből a kriptovaluta értékhordozó funkciója jelentős. Tehát megbízhatunk abban, hogy a kriptovaluta, amennyit éppen ér akkor a piacon, azt mindenki elfogadja, aki azon a piacon jelen akar lenni. Tehát például, ha valaki bitcoint akar vásárolni, ami ugye egy kriptovaluta, a legismertebb kriptovaluta, akkor a bitcoinnak van egy bizonyos árfolyama más valutákhoz képest, és ezt mindenki elfogadja konvencióként, ez egy evidencia, tehát tulajdonképpen egy olyan jelenvonásról van szó, ami a valutákra is jellemző, mindenki egyetért alapvető szabályokban. Például a dollár esetén is ez van, és ezt ugye nem én mondom először, hanem Yuval Noah Harari az egyik könyvében írja, egy híres szerző, egy nagyon-nagyon jó példája annak, hogy hogyan magyarázzuk ezt el. A dollár esetén is mondjuk egy norvég nyugdíjas hölgy ugyanazt érti $100 alatt, mint mondjuk egy szíriai dzsihádista. Tehát tulajdonképpen a $100 a $100 jelent mindenhol. Most a kriptovalutáknak is az érték megtartó funkciója ugyanilyen jelenlő ellenvonásokat hordoz magában, tehát elhisszük, hogy egy bitcoin annyit ér, amennyit épp ér. Függetlenül attól, hogy kik vagyunk. És ez adja azt, hogy tulajdonképpen értéket tud hordozni a kriptovaluta. Tehát nem pusztán egy kód valahol egy számítógépen, vagy sok számítógépen, ugye, mert blokkláncról van szó, hanem hiszünk abban, hogy annak értéke van, és elcserélhetjük valamire. Odaadhatjuk a bitcoinunkat cserében egy lakásért, például, mert most ugye a bitcoin elég drága, mármint, hogy más valutákhoz képest fel van értékelve, tehát tudunk rá vásárolni, tudjuk adni-venni, mert értéket hordoz, és amiatt, hogy rengeteg számítógépen szimultán másolat készül a blokkláncról, ezt nem tudják tőlünk elvenni. Tehát, hogyha nekünk megvan az azonosítónk, akkor a bitcoin az a miénk marad, addig, ameddig mi azt akarjuk. És ezt nem lehet csak úgy megszüntetni, eltüntetni. És ez adja valószínűleg azt a tulajdonságát, hogy egyesek azt mondják, hogy még az aranynál is biztosabb módon raktározza az értéket a kriptovaluta. Egyelőre még nem, mert hogy a volatilitása nagy, tehát hol csökken, hol nő az árfolyam, viszont alapvetően, tehát ilyen szempontból még biztosabb értékhordozást jelent, mint mondjuk a nemesfémek. És ezt majd az idő eldönti, tehát eldönti az idő, hogy ez mennyire jó alternatíva mondjuk a nemesfémekre, de érdemes így gondolkodni róla.
Mennyire vagyunk láthatatlanak ezekkel a kriptovalutákkal, azaz mennyire tudják vagy nem tudják lenyomozni a különböző tranzakcióinkat?
A kriptovaluták egy részénél jobban le tudják nyomozni, másik részénél pedig kevésbé. Szóval azért tudni kell, hogy a kriptovaluták visszakövethetősége szempontjából van különbség a kriptovaluták között, és ennek ellenére a legtöbb kriptovaluta sokkal nehezebben követhető, hogy mondjuk ki kinek küldi, mint mondjuk egy klasszikus pénz, nem. Ugyanis minden klasszikus valutának, nem digitális valutának, vagy nem kriptovalutának, inkább fogalmazzak így, vannak felügyelő szervei, központi felügyelő szervei, vannak különböző adatbázisok, amelyekben bizonyos szervek meg tudják nézni, hogy milyen tranzakciók történtek. Na most a kriptovaluták nagyon nagy részénél ezt rendkívül nehéz megoldani, és vannak olyan kriptovaluták, amelyek kifejezetten arra jöttek létre, hogy visszakövethetetlenné tegyék a tranzakciókat. Tehát például ott van a Monero, amelyik csak az egyik a sok közül, mert most ugye így ilyen nagy pezsgési időszak van a kriptovaluták területén, tehát hirtelen sok-sok kriptovaluta jön létre, és majd eldönti a piac, meg eldönti a társadalom, meg nagyon sok tényező fogja alakítani azt, hogy melyik kriptovaluta marad meg, és melyik az, amelyik eltűnik. Hát a Monero például az egyik ilyen, amelyik azt ígéri, hogy visszakövethetetlenné teszi, úgyis mondják magukról, hogy ők ilyen privacy focused, tehát éppen nagyon ügyelnek arra, pontosabban nem ők, hanem a rendszer úgy van kiépítve, hogy aki Moneroban fizet, vagy pedig Moneroban küldi a pénzt, annak megvan oldva ez a probléma, tehát nehezen vagy nem visszakövethető a tranzakció. Na most azt is tudni kell, hogy nem mindenkinek van szüksége arra, hogy teljesen visszakövethetetlenné váljon a tranzakciója. Tehát lehet, hogy ez elsőre jól hangzik, de nem biztos, hogy szükség van rá, hogy 100%-osan visszakövethetetlen legyen a tranzakciónk. Például a kriptovalutákkal kapcsolatosan felmerült már egy ideje az is, hogy talán ez rontja is a renoméjukat néhány kriptovalutának főleg, hogy az internet sötét bugyraiban is használják illegális tevékenységekre. És ezt szoktam mondani azoknak, akik nagyon lelkendeznek az ilyen nagyon visszakövethetetlen kriptovaluták iránt, hogy az a helyzet, hogyha bizonyos kriptovaluták bizonyos társadalmi csoportoknak, amelyek illegális tevékenységeket végeznek, ha interneten vagy máshol, ha bizonyos kriptovaluták folyamatosan a rossz fiúk használatában fognak állni, akkor egy idő után ezeket a kriptovalutákat gyanúsan fogják a hivatalos szervek is szemlélni. Tehát nem biztos, hogy az a végső cél, hogy egy ilyen szuper visszakövethetetlen kriptovaluta létezzen, mármint pontosabban, hogy azt használjuk, hanem ez egy alternatíva. Akiknek ez fontos valamilyen okból, azok használhatják. És akiknek meg nem annyira fontos ez a része, azok használhatnak más kriptovalutát. Egy szó mint száz, a kriptovalutáknak valószínűleg, és ez megint egy olyan kérdés, amelyikhez több szakembert kellene megkérdezni, de az én személyes szakmai véleményem az, hogy a kriptovalutáké a jövő olyan szempontból, hogy a klasszikus valuták egy idő után átalakulnak, már most is ugye nagyon sok klasszikus valuta alapvetően, vagy elsősorban, vagy több digitálisan működő pénz van, mint kinyomtatott pénz, igaz? Tehát, hogy bizonyos valutáknál ez már igaz. A kriptovalutákat, hogyha olyan szempontból vizsgáljuk, hogy milyen egyéb előnyük van, tehát például az, hogy nagyon sok számítógépen lehet tárolni, ugye a blokklánc technológia miatt, azt, hogy kinél mennyi kriptovaluta van, és ezt bizonyos esetekben esetben lehet csak megnézni. És még van néhány pozitív tulajdonság, akkor a kriptovalutáké a jövő. Valószínűleg, hogy át fognak alakulni a pénznemek, a különböző valuták, kriptovalutákká egy idő után valamilyen kriptovalutává, amelyeknek meg lesznek a saját szabályai. És fogunk tudni adni, venni, kereskedni kriptovalutákkal. Az, hogy mely kriptovaluták lesznek, ezek nem tudjuk. Lehet, hogy lesz kriptó lej, például a kínai kormány már most próbálkozik kriptó yuannal, tulajdonképpen egy kriptó változatával a kínai pénznemnek. Az is lehet, hogy a bitcoin nyer, és lesz egy ilyen nemzetközi pénz, amelyik a dollár fölé helyeződik, és úgy fogják hívni, hogy bitcoin. De ez még nagyon nem lejátszott meccs. Nagy a káosz, nagy az entrópia ebben a rendszerben, érdekek játszanak egymás ellen. Úgyhogy tulajdonképpen amire fel kell készülni az az, hogy a kriptovaluták egyenlőre csak egy különlegesség. Nagyon sokan tartják a pénzüket kriptovalutában, viszont óriási a kockázat, hogy az értékét hamar elveszti. Úgyhogy még mielőtt elrohannánk és vásárolnánk kriptovalutát, azért vegyük figyelembe, hogy csak akkor vegyünk kriptovalutát, hogyha hajlamosak vagyunk lemondani arról a pénzről, mert lehet, hogy holnapra már fele vagy negyed annyit fog érni. Tehát egyenlőre még óvatosan kell bánni a kriptovaluta vásárlással.
De egyáltalán hol lehet ilyesmit vásárolni?
Vannak olyan online piacterek, amelyek arra szakosodtak, hogy kriptovalutát lehet adni és venni rajtuk keresztül, és a legnagyobbak valószínűleg a megbízhatóbbak, bár itt arról, hogy mitől válik igazán megbízhatóvá egy online piactér, ahol kriptovalutát lehet vásárolni, ez már egy szakmai kérdés. Minden esetre van néhány olyan hely az interneten, ahol biztonságosan és egyszerűen viszonylag jó áron, kis tranzakciós díj fejében lehet kriptovalutát vásárolni. Nem akarok most itt több nevet mondani, vagy ilyesmi, egyszerűen, ha a Google-en elindulunk, akkor találunk ilyeneket. Tehát valójában én ezt tudnám mondani. Ugyanakkor meg vannak népszerű fintech szolgáltatások is, itt Romániában is, tehát olyan pénzügyi technológiai szolgáltatások, amelyeket nagyon sok használják ugye a telefonjukon pénzküldésre, ott is lehet kriptovalutát vásárolni.
És hol lehet velük fizetni jelenleg? Mert gondolom, hogyha az ember lemegy a sarki kisboltba, ott nem tud ezekkel a valutákkal kenyeret vásárolni.
Így van, ez egy hátránya a kriptovalutáknak, hogy nem mindenhol lehet kriptovalutában fizetni. Kriptovalutában lehet pénzt tartani, amit átalakíthatunk más pénzé, és akkor abban fizetünk, de van néhány olyan hely az interneten, ahol már lehet kriptovalutában fizetni. Romániai webáruházak között is akad nem egy, ahol elfogadnak két kriptovalutát, három kriptovalutát, attól függ. Alapvetően inkább bitcoint szoktak elfogadni, és a második helyen az Ethereum van, amelyik ugyancsak nagyon népszerű kriptovaluta, és sok van belőle. De vannak olyan szolgáltatások az interneten, amelyek nagyon sokféle kriptovalutát elfogadnak. Tehát tulajdonképpen úgy működik a dolog, hogy kiválasztjuk a valutát, amikor fizetni akarunk, és ott felfedezzük, hogy lehet kriptovalutában is fizetni. És ebben az esetben fizethetünk kriptovalutával. Megmondom őszintén, én még személyesen soha nem fizettem sehol kriptovalutával, de hogyha lenne úgy kriptovalutám, hogy bizonyos helyről valamit kellene vásároljak, és úgy venném észre, hogy megérné inkább kriptovalutában vásárolni, akkor mindenképpen megtenném. Ezzel még egy kicsit fog kelleni várjunk, hogy elterjedjenek, és ennek a fő oka valószínűleg pont az, hogy a volatilitása a kriptovalutáknak elég magas, tehát értékingadozása magas, tehát hol ennyit ér, hol annyit ér, és emiatt nincsenek a webáruházak, meg egyéb online szolgáltatást áruló cégek sem motiválva arra, hogy elfogadják a kriptovalutákat.
Mikorra várható, vagy mi kellene ahhoz, hogy stabilizálódjon a kriptovaluták árfolyama?
Ez már egy olyan jellegű kérdés, amihez pénzügyi szakembert kellene megkérdezni. Gazdálkodástani szemszögből, az én szemszögemből azt viszont elmondhatom, hogy itt még kell érjen, a társadalom szintjén elfogadottabbá, beágyazódottabbá kell váljon az, hogy a kriptovaluta egy evidencia, egy létező dolog. Számos ember kell még bekapcsolódjon a kriptovaluta bizniszbe, tehát mit értek ez alatt? Azt értem, hogy jelenleg az a néhány millió földlakó, aki rendelkezik kriptovalutával, az még nem elég ahhoz, hogy egy olyan társadalmi normaként tekintsünk a kriptovalutákra, mint például a dollárra, vagy az euróra, vagy ilyesmi. Tehát valójában még nem annyira elterjedt, hogy az emberek nagy része elfogadja ezt annak, aminek elfogadjuk a klasszikus valutákat. Tehát egy bizalmi kérdés, ami a nagy tömegek szintjén kell kialakuljon. Ez nem azt jelenti, hogy csak ez az egyetlen tényező, ami be kell következzen. Például ott van az is, hogy gazdasági érdekek is vannak, politikai és gazdasági érdekek termékek is vannak, amelyeknek nem előnyös a kriptovaluták terjedése. És gondoljunk arra, hogyha egy nagy ország lennénk, és mi vezetnénk az országot, és lenne egy valutánk, amelyik a világon mindenhol nagyon használatos, nagyon sok helyen használják, akkor nekünk sem tetszene, hogyha a kriptovaluta bejelentkezne, hogy most már ő szeretne, a bitcoin szeretne lenni a világ vezető valutája. Tehát elvesztődne nagyon sok olyan eszköz egy országnak a kezében, amivel nyomást tud gyakorolni, amivel a gazdaságot tudja alakítani a világon. És ezek a gazdasági játszmák, ezek mindenképpen bele szólnak abba, hogy a kriptovaluták elterjedjenek. És miért? Azért, mert a kriptovaluták nem kapcsolódnak egy országhoz sem, legalábbis bizonyítottan semmiképpen nem. Sőt, ugye a leghíresebb kriptovaluta az pont arról szól, amikor létrejött, pont arról szólt, hogy nincsen semmilyen központi hatóság, amelyik felügyeli, tehát egy ilyen teljesen egyenlő módon és önmagát alakító rendszerről van szó, senki nem mondja meg nekik, hogy mi legyen a bitcoinnal, igaz? A bitcoin önmagát alakítja. Itt egy gazdasági politikai része is van ennek, ami akadályozza az elterjedését, és egy bizalmi része is van, ami avval kapcsolatos, hogy még nem használják elegen.
Visszatérve az adatvédelemre, rengetegen arra esküsznek, hogyha a privát módban használják a böngészőjüket, akkor nem tudnak róluk meg adatot, illetve kevesebbet tudhatnak meg róluk. Valamelyik hipotézis igaz lehet a mindennapokban?
Ennek nagyon korlátozott az az előny, amit nyerünk azáltal, hogy privátban használjuk a böngészőnket, tehát a privát böngésző használat az nem sokat segít abban, hogy privátak maradjunk, és ez egyszerűen kideríthető akkor, amikor megnyitunk egy privát böngésző ablakot mondjuk az egyik böngészőnk segítségével, akkor érdemes elolvasni, hogy mit is jelent az. Van néhány olyan adat, amit a böngésző nem regisztrál, ha privát ablakot használunk, de számos egyéb adatot továbbra is természetesen regisztrál. Tehát példaként mondhatnám azt, hogy mondjuk nem őrzi meg a böngészőnek az előzményeit a privát böngészésben, viszont ha belépünk mondjuk valamilyen szolgáltatásnak az oldalára a felhasználó nevünkkel és a jelszavunkkal, akkor ott már a különböző sütik, meg különböző tegek, meg egyéb technológiák ugyanúgy működnek. Tehát tulajdonképpen a privát az nem azt jelenti, hogy teljesen privát, hanem korlátozottan privát. Én azt javaslom, hogy akkor használjunk privát böngészőablakot, hogyha nem szeretnénk utána az előzmények között manuálisan törölni. Tehát erre pont jó, viszont egyébre nem feltétlenül.
És mi a helyzet a dark webbel?
Dark web egy olyan téma, amivel hosszú nyári estéken, sör mellett informatikus szakemberekkel lehet hosszan beszélgetni. Gazdasági szempontból a dark web egy nagyon sötét lyuk, egy fekete lyuk, mert nem nagyon lehet tudni róla méreteket, nem lehet tudni róla jelentős dolgokat. A dark web, én azt mondanám mindenkinek, hogy a dark web érdemes elkerülni ezeket a helyeket az interneten, tehát már csak azért is, mert a dark webben nem csak a rossz fiúk vannak jelen, hanem az összes létező hivatalos szervnek a képviselője, akik arra hivatottak, hogy a dark webet megfigyeljék, és valamennyire kontrollat tartsák a törvénybetartását, szóval a dark web nem arra való, hogy kíváncsiságból oda benézzünk. Természetesen mindenhol, ahol létrejön valami legális dolog, annak létrejön az illegális alternatívája is előbb-utóbb. Ugye a gazdaságban is van fekete gazdaság, hát a webben is van dark web. Tehát a dark webben lehet találni olyan tartalmakat, olyan szoftvereket, multimédia tartalmakat, amelyek mondjuk nem legálisak, vagy a legalitás határát súrolják, vagy nem tisztázott a tulajdonosuk, nem lehet tudni, hogy kié, vagy... Tehát ilyen jellegű hely a dark web. Azt szeretném még itt elmondani, hogy természetesen megvannak a módja, hogy a dark webre valaki bekapcsolódjon, amit ismétlem nem javaslok, azért, mert arról valakik fognak tudni, akik a törvény betartatásával foglalkoznak. A dark web az mindig is fog létezni. Nem nagyon látom én személyesen, hogy a dark webet meg lehessen szüntetni, azért mert az internet technológia az kellően komplex ahhoz, hogy mindig legyen egy olyan része, amelyikkel el lehet bújtatni tartalmakat. A keresőgépek elől el lehet bújtatni tartalmakat, az átlagosan felszerelt közintézmények elől, akik a törvény betartásával foglalkoznak, betartatásával foglalkoznak. Szóval egy létező hely lesz mindig, és átlagembernek nincs ott dolga. Tehát tulajdonképpen sok előnyre nem tehetünk szert. Régebb a dark web egy izgalmasabb hely volt, azért, mert az internet technológiának még számos olyan hibája volt, ilyen rendszer szintű hibája, ami miatt a dark web egy elterjedtebb dolognak tűnt. Attól is függ, hogy határozzuk meg a dark webet, de alapvetően azt lehetne mondani, hogy az elmúlt években a dark web talán egy kicsit zsugorodott, formalizálódott, bonyolultabbá vált a használata, és veszedelmesebbé is vált a használata, mert soha nem lehet tudni, mikor bukik le az ember. Tehát egy bűnözőknek való, és hát esetleg olyan embereknek való hely, akik a hatóságokat valami miatt át akarják játszani. Itt most gondolok arra, hogy nyugaton nyilván alapvetően illegális tevékenységekre használt hely gyakran az, amit mi dark webnek hívunk, de viszont például, ha egy diktatúrát veszünk, és ott a dark webet mondjuk arra használják, hogy elkerüljék a diktatúrának a hatását, akkor lehet úgy is venni, hogy a dark web az egy eszköze ennek. Tehát nem feltétlenül kell arra gondolni mindig, hogy az egy rendkívül rossz hely, attól függ, hogy mi a társadalmi helyzet.
Összegezzünk. Adatvédelem, mesterséges intelligencia, blokklánc és kriptovaluták. Hol van az összefüggés?
Az adatvédelem és a mesterséges intelligencia között nagyon komoly összefüggések vannak. A mesterséges intelligencia az adatvédelmünk szempontjából egy nagy előnyt is jelent, ugyanis például a csalásoknak a felderítésére, kiszűrésére rendkívül hatékonyan használható. Ugyanakkor viszont van egy etikai aggály is, ugye akkor, amikor mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások adatot gyűjtenek és elemeznek élőben, akkor felmerülnek aggályok evel kapcsolatosan, tehát tulajdonképpen a mesterséges intelligencia az egy eszköz, ami attól válik jó vagy rossz eszközé, hogy ki használja és mire. Tehát ez lenne a másik összefüggés. És hát a blokklánc az egy kicsit távolabbról kapcsolódik bele ebbe a témába. A blokklánc sokat segíthet majd abban, hogy biztonságosabb legyen az internet. Főleg azok a tevékenységek az interneten, amelyeket jelenleg meg lehet másítani, át lehet írni, el lehet tulajdonítani, vagy pedig valaki másnak a nevében, például ha valaki másnak a nevét felhasználva csal, vagy az adat itt felhasználva csalna, most a blokklánccal ez is megoldható nagyon nagy részt. Szóval a blokklánc egy kicsit távolabbról kapcsolódik bele, ebbe lehet azt mondani, hogy az egyik alternatív megoldása. Nagyon sok online tranzakciónak, legyen az adattranzakció, pénztranzakció, tehát ez lenne a harmadik, és a negyedik, tehát ugye a dark web, az valójában egy mindig is létező jelenség lesz, egy olyan hely, ahol a keresőgépek nem érzékelik, hogy milyen tartalmak vannak, illetve nehezen visszakövethető, hogy kik és mit osztanak ott meg. Tehát tulajdonképpen az egy létező hely marad, ami lényegesen zsugorodottabb állapotba fog kerülni a következő évtizedekben, ez az én prognózisom, viszont mindig is létezni fog. Tehát az összefüggés az tulajdonképpen én azt mondanám, hogy ha kellene ábrázoljuk, akkor a mesterséges intelligenciát nyugodtan betehetjük középre, ahhoz kapcsolódik az adatvédelem, és akkor távolabbról kapcsolódik a blokklánc fogalomköre és a dark web fogalomköre ehhez az egészhez.
Tanár úr, elérkeztünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Én is köszönöm, mindig nagyon szívesen kapcsolódok be, és remélem, hogy továbbra is beszélgethetünk majd érdekes témákról.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Sehr László marketing szakembernek, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karának adjunktusának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.